A mi segítségünk jön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, és egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük el a 47. Zsoltárt, lehet, hogy ez kicsit új lesz, de azt gondolom nagyon erőteljesen buzdít arra, hogy így az ünnepben örüljünk, és énekeljük ezt a Zsoltárt végig, a 47. Zsoltárt tehát. No, minden népek, örvendezzetek! hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Isten, köszönjük neked ezt a mai következő jeles alkalmat, melyet szeretnénk a te valóságos jelenlétedben ünnepélyesen eltölteni. Éppen ezért odaszánjuk magunkat, a figyelmünket, a lelkünket, a gondjainkat, az egész lényünket, hogy teljesen jelen tudjunk lenni. És odaszánjuk külön a bűneinket is, mert tisztátalanul félő, hogy semmit nem értünk meg abból, amit ma üzenni akarsz. Kérünk, tisztíts meg, szentelj meg, bocsáss meg bűneinket. Jézusunk, te, aki voltál, vagy és el fogsz jönni, adj fényt az adventünkbe. De ne csak gyertyafényt, hanem olyan mindent, minden félreértést, minden hamisságot, minden sötétséget átható isteni világosságot. És hívlak, Szentlélek Isten, hogy gerjezd bennünk az örömöt, ami az adventi időszakban el van rejtve. Hogy mire karácsonyhoz érünk, örömünk teljes legyen. Amen. Énekeljük el az igehirdetésre készülve a 89. Zsoltár első két versét. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Gyülekezet, hallgassa meg az evangelizáció alapigéjét, amit olvasok a Mikeás próféta könyvéből, az 5. fejezet első verséből, eképpen. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Amen. Kedves gyülekezet, mit tud mondani egy vidéki ember a városi ember számára? Mit tud mondani egy falusi szószóló egy mátyásföldi hívő kereszténynek? És itt most nem magamról beszélek, bár magamról is beszélhetnék, de Mikeásról szeretnék beszélni. Egy vidéki emberről, egy földművelőről, akit elhívott szintén az Úr, akárcsak más prófétákat. Mit tud nekünk mondani ő? Mikeás egy olyan helyzetben volt, ami szörnyen szorongattatott, nagyon kényes és romlott volt. A környezete csak a romlottságot sugározta. És a mi helyzetünket elég nehéz igazából az övéhez hasonlítani, de mégis valahol itt szeretném, hogyha kapcsolódnánk hozzá. A körülményeinkben megnyilvánuló nehézségek kapcsán, hogyha tudnánk viszonyulni Mikeáshoz, az nagyon sok áldást fog most adni számunkra. Mikeás korában Izrael előjárói, a papok, a proféták mind pusztulásba sodorták a népet. Azért, mert féktelen önzésben voltak. És érdekes, hogy ezt egy vidéki ember írja le. És ebből is tudhatjuk, hogy nem egy városi perpatvarról volt szó, hogy egy, nem tudom, lokálisan megtörtént valami, és így nehéz volt ez éppen ott a fővárosban, Jeruzsálemben, hanem ez Mikeáshoz is eljutott. Ez egy országos szintű komoly probléma volt. Még egy vidéki ember is érezte. Istent félredobták, és a szomszédos báványokhoz, szomszédos vallásokhoz pártoltak. A paráznaság vallásához és a bálvány istenekhez. És tényleg annyira önző volt az akkori előjáró réteg, hogy gazdasági válságba sodorták az országot. Elkobozták a szegényebbek, és egyszerűen elvették a szegényebbek földjét, házait, családok kerültek az utcára. És nem volt semmilyen szerv, aki bíráskodni tudott volna. Vagyis, hogy volt, de az is az előjáró réteghez tartozott, és így igazából egy olyan családnak, akiket az utcára dobtak, nem nagyon volt mit tennie. És mindeközben hamis proféciák lengtek a levegőben, hogy milyen jó nekünk, milyen áldottak vagyunk, hogy Isten mennyire megáldotta Izrael népét. És a másik oldalon pedig látszik a nyomorúság. És mindennek meg is lett a következménye. Az országot meghódították, a templomot lerombolták, és a népet pedig elhurcolták. És senki nem értette, hogy most ezt miért. Miért kellett ennek megtörténnie? És itt jön képbe Mikeás. És Mikeásnak ez az elképesztő üzenete, hogy egyszerűen nem csupán azt mondja, hogy itt vagytok még ti, mondja a hívőknek, meg a hűségeseknek, akik mindeközben a bálványimádás közben hűségesek maradtak Istennek, Istenhez. Nem azt mondja nekik, hogy adjunk hát azért, hogy ti itt vagytok, mert hogy ez is jó. Próbáljuk megtalálni itt a negatív dolgok között a pozitív dolgokat is. Nézzük a nap jó oldalát, a napos oldalát, vagy az élet napos oldalát. Nem csupán ennyit mond, hanem ennél sokkal többet. Azt mondja, hogy király jön. Azt mondja, hogy király jön. És abban az időben, hogyha valaki ilyet mondott, hogy egy olyan király jön, aki mindezt helyre teszi, az egy hihetetlen dolog volt. Király? Honnan? És igen, jön egy király, aki tényleg erővel és hatalommal fog uralkodni. És erről az uralomról szeretnék beszélni ma, kicsit tágabban. Ez a profécia konkrétan Krisztusra mutat. Krisztusra mutat a betlehemi kisdedre, aki ott született meg, és a világ megváltója, és az egész világ ura. Tehát Krisztus uralkodásáról szeretnék beszélni, ennek az uralkodásnak a dicsőségességéről, és ebben az uralkodásban felelhető nagy örömről. Akkor beszélnék is az uralkodásról, hogy elgondolkoztam ezen, hogy mennyire értheti ezt a magyar ember, a polgári berendezkedésű, magyar országon élő magyar ember, hogy azt mondom, hogy királyság. Mit jelent nekünk az, hogy királyság? Mit jelent az, hogy uralom? Jelent-e egyáltalán valamit? De még azt is kétlem, hogy egy brit érti azt, hogy mi az a királyság. Mert ugye Egyesült Királyság, de hát ott se igazából a királynő az, aki uralkodik teljes mértékben a királyságban. Szeretnék rávilágítani arra, hogy mi a különbség az ország és a uralom, királyság szavunk között. Ugye a Bibliában többször is találkozunk az ország szavunkkal. Keresitek először az ő országát, lehetne folytatni, vagy pedig nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, vagy még egy harmadik, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. És nagyon érdekes, hogy a görög szövegben egy olyan szó van itt, ami nem egészen azt írja le, mint amit mi gondolunk, amikor azt a szót halljuk, hogy ország. Mert amikor mi azt halljuk, hogy ország, akkor mire gondolunk? Az országházra, mondjuk parlamentre, gondolunk a politikusokra, gondolunk a magyar zászlóra talán, gondolunk a vonatra, ami megy a határ szélén, gondolunk az Alföldre, a tájakra, de görögben sokkal inkább kijön, hogy itt ország, hogy itt uralomról van szó, királyságról van szó, és egészen másképpen is hangzana, hogyha így mondanánk, hogy keressétek először az Isten uralmát, vagy királyságát. Vagy pedig nem beszédben áll az Isten királysága, hanem erőben. És olyan fura, talán nem is nagyon fogadná be a fülünk ezt a szót, hogy királyság, nem is nagyon tudnánk hova tenni. Mert mi már országban élünk. Mi Magyarországon élünk, és az országot könnyebb. Az ország szót könnyebb megértenünk. De hogyha azt mondom királyság, azért lehet, hogy páran ráérzünk arra, hogy mi itt a fő különbség az ország és a királyság között. A királyságban van egy fej. Van egy olyan valaki, aki bíráskodik, aki döntéseket hoz, aki véglegesít, és aki kézben tart mindent. Egy olyan vezető, aki tényleg az egész ország fölött vezető. Az egész királyság fölött. De azért mi is szoktuk mondani, hogy uralkodó. Tehát nem vetettük el ezt a szót azért. Szoktuk mondani, hogy uralkodó trend, vagy uralkodó domináns szín, akár egy festményen. De valahogy ezek mégsem elegendők ahhoz, hogy kifejezzük, vagy valamennyire közel kerüljünk ahhoz, hogy mit jelent az, hogy Krisztus uralkodik valamiben. Az egész világon. És annyira érdekes, hogy valljuk egyébként, hogy Krisztus az Úr. Valljuk, hogy Krisztus tényleg király, de valahogy mégis uralkodnak mások rajtunk. Nevezzük ezeket a dolgokat most kiskirályoknak. Kiskirályok a megjelenés, királyom az evés, királyom a pénzem, királyom a szerelem akár, királyom a közkedveltség, királyom a hírnév. És hogy lehet az, hogy ezek uralkodnak sokszor rajtunk? És most lehet, hogy nem sikerült olyat találnom, ami tényleg uralkodik bennünk, mert számtalan van, ami tényleg átveszi a hatalmat egyszerűen rajtunk, ami alapján rendezzük az életünket. De miért? Hogy lehet az, hogyha Krisztus Úrnak valljuk, és az ige nem csal meg minket, és Krisztus tényleg Úr, mindenható Úr, akkor hogy lehet az, hogy ilyen kis királyok uralkodnak az emberek szívében? Miért van ez így? És Mikiás idejében is úgy volt, ahogy ma, azért van ez így, mert nem akarjuk, hogy uralkodjanak rajtunk kívül mások. Nem akarjuk, hogy nem mi legyünk a saját magunk ura. És adventben nagyon érdekes, hogy várjuk a messiást, várjuk a megmentőt, a bűneinktől szabadítót, várjuk a jótevőt, az áldót, a szeretetet, de ki várja közülünk a királyt? Vár valaki közülünk királyt egyáltalán? egy olyan királyt, aki tényleg uralkodni fog, és tényleg, amit ő mond, azt mi engedelmesen és örömmel megtesszük? Várunk ilyet? Mikeás idejében király volt a hatalom, király volt a pénz, és király volt a kívánság. De a király úton van. A mi királyunk úton van. És igen, kis királyok vannak a trónon jelenleg. De az nem jelenti azt, hogy nem Krisztusi a trón. És készüljünk így karácsonyra. De így a következő időszakra, karácsony után is gondoljunk ebbe bele, hogy ha a király úton van, és tényleg Krisztus meg fog egyszer érkezni, akkor mit fog találni? Ha megérkezik, akkor a maga ünnepélyességében le tud ülni majd a trónra, vagy pedig el kell hessegetni ezeket a kis királyokat. Mert az biztos, hogy Krisztus fog a trónra ülni. Tehát afelől nincs kétség, hogy Krisztus valamilyen formában a trónra rá fog ülni. Itt az a kérdés, hogy ünnepélyesen, és egy örömteli alkalom lesz ez, vagy pedig egy leszámolás lesz a kis királyokkal. És most szeretnék Betlehemről beszélni. Erről is. Erről szól a proféciánk. Azt az uralkodót, aki majd jönni fog, azt Mikeás betlehemi származásúnak profétálja meg. Te pedig Efrátai Betlehem, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelem. És fel lehet tenni a kérdést, hogy ez most miért? Miért fontos az, hogy Betlehem? Miért kell ezt leírni? Így utólag nyilván visszanézve, hogy tudjuk, hogy Betlehembe született Krisztus, így fontos lehet, de akkor Mikeásnak, vagy Istennek miért volt ez fontos? Miért nem Jeruzsálem a főváros lesz? Ha már úgyis király születik, akkor már szülessen méltó helyre. Miért nem Jeruzsálem? És Mikeás proféciáját egészen alaptalannak tarthatta a kora embere, hogy mégis mit akar? Tényleg Betlehemről profétál? Betlehemről. Hát ő maga mondja a proféciájában, hogy bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között. Tulajdonképpen Betlehem, mondhatjuk így, hogy egy nagy semmi volt az akkori időben. Egy ilyen neve nincs kis falucska. Egy neve nincs kis falucska. Olyan volt, mint egy farönk, amire tényleg egy fáradt túrázó talán ráül, talán nem ül rá, tovább megy, de hogy így tulajdonképpen nem volt nagy jelentősége. Nincs nagy jelentősége. És tényleg itt van a kérdés még mindig, hogy Isten fejében ez hogy játszódott le, hogy miért választotta Betlehemet Jeruzsálemmel szemben? Az a király, akit Mikeás elénk tár, akit Isten Mikeás próféta által elénk tár, az egy olyan király, akit még nem látott a Föld nevű bolygó. Nem hasonlítható hozzá semmelyik előző király. Mert voltak azért királyok Izraelben. Voltak királyok, de és ők is ígérték a békét, de hol volt ez? Hol van ez most? És Mikeás egy egészen másik királyról beszél. Egy olyan királyról, akinek a dicsősége többszörösén túlhaladja az előző királyoknak a dicsőségét. Egy olyan királyról, aki egyszerre király, de szolga is. Aki egyszerre próféta, de ígéret is. Aki egyszerre pap, de áldozat is. Aki egyszerre ember, de Isten is. És ez megdöbbentő szerintem, hogy ember, de egyszerre Isten is. És egy ilyen király érkezik. Tehát akkor miért nem Betlehem? Azért nem, mert az a dicsőség, ami ezzel jár, ezzel a jellemzővel, hogy ő milyen hatalmas király, hogy ő milyen igaz király, milyen harcos, milyen erős, milyen hatalmas, milyen bölcs. Az a dicsőség, ami mindezzel a jelzővel jár, az csak is hozzátartozik. Isten nem hódítás révén lett király. Nem is úgy, hogy megválasztották királynak. És nem is puccsal lett király. Ő azért lett király, jobban mondva nem is lett, hanem ő mindig is király volt. Erről beszél nekünk Mikeás. Hogyha Jeruzsálemben született volna, egy szent városba, ahol a lakók privilégiumnak élezthették azt, hogy igen, ők a szent városban laknak, döjfösök lehettek volna. Elszállhattak volna büszkeségükben, hogy hát persze, nálunk születik meg a Messiás, hát hol máshol születhetne meg? Hát mi vagyunk a nagy Jeruzsálem. Hát mi vagyunk arra méltók, hogy nálunk szülessen meg a Messiás. De Istennek nem az a terve, hogy az emberek büszkék legyenek arra, hogy ők Istenhez tartoznak. Isten nem azt akarja, hogy arra legyünk büszkék, hogy igét olvassunk, vagy Krisztus követjük, vagy járunk templomba, hanem azt akarja, hogy arra legyünk büszkék, hogy mekkora Istenünk van. Hogy mekkora Istenünk van. Isteni a dicsőség, és ezt nem veheti el tőle senki. Ehhez csak hozzáadni tudunk. Dicsőítjük őt, és imádjuk őt. És ezért szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy Betlehemet se dicsőítsük, vagyis ne dicsőítsük azért Istent, mert éppen Betlehemben született meg, hogy milyen okos ez a terv, hanem inkább dicsőítsük azért, hogy öröktől fogva volt ez a királyság. Mert itt most nem is arra akarok rámutatni a születés csodájára, mert az is hihetetlen nagy csoda egyébként, de inkább azt szeretném most vázolni, hogy milyen nagy csoda az, és milyen örömteljes, és itt szeretnék a királyság örömeiről beszélni. Tehát milyen örömteljes az, hogy ez egy örökké tartó dolog. Hogy ez mindig is volt, és mindig is lesz. Azt mondja az ige, hogy származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Ez a távoli múlt. Ez a héberben egészen érdekesen jön ki. Egy olyan szó szerepel itt, ami egyszerre jelent távoli múltat, és érdekes módon egyszerre jelent távoli jövőt is. És így az ember így nem érti, hogy jelentett egyszerre múltat, meg egyszerre jövőt is. És Károli úgy adja ezt vissza, hogy ez nem más, mint az öröklét. Itt nincs miről beszélni, ez az öröklét. Se eleje, se vége. Öröklét. És azért nagyon örömteljes szerintem abba belegondolnunk, hogy ez a határtalan idő, amíg Krisztus uralkodik, tényleg egy ilyen idő, amit nem lehet megfogni. És egyébként nem olyan könnyű szerintem ebben örömöt találni, mert az emberi képzelőerő nem üti meg azt a szintet. Be van határolva. És nem tudjuk egyszerűen elképzelni, mit jelent az, hogy örök élet. Mit jelent az, hogy örök lét. És valahogy ez volt az eszembe, hogy mindaz a tulajdonság, ami hozzátartozik Krisztus uralmához, az, hogy ő egy tényleg dicsőséges uralkodó, ő egy erős uralkodó, egy harcos uralkodó, egy bölcs uralkodó, ugyanakkor szelíd uralkodó. Ezt mint egy betenni egy zárójelbe, és akkor hatványozni végtelennel. Hogy nem csak abba belegondolni, hogy így öröklét van, hanem abba belegondolni, hogy ez az öröklét Krisztusban van. És mindaz, ami Krisztushoz tartozik, az ott van ebben az öröklétben. Ebben próbáljunk örömet találni. És az is nagyon dicsőséges szerintem, hogy nem Krisztus eljövetele, vagy Isten, úgymond a messiási királynak a támasztása, a messiás király eljövetele nem egy ilyen random dolog volt, egy random ötlet volt, egy ilyen hirtelen ötlet Istentől, hogy akkor oké, elérkezett ez az idő a történelem folyamán, itt akkor szülessen meg, mert most már elég volt, és akkor így megoldja a problémákat, mert jött a megváltó, elvette a bűneinket, és akkor kész. Nem, hanem És igen, és ez még hozzátartozik, hogy Jézus nem egy ilyen pont jókor, jó helyen hős volt. És ma se az, hanem Jézus egy olyan hős, aki örök hős. És ezért nehezebb is szerintem örömöt találnunk abban, hogy az életünkben arra vágyunk, hogy minden pont jókor és pont jó helyen történjen. Én kifejezetten ilyen vagyok, hogy én nagyon igénylem azt, hogy a dolgok így gördülékenyen menjenek. Így minden klappoljon, flottul menjen, és akkor tényleg azt érzem, hogy Isten így a jelenemben van, vagy jelen van Isten. És nem azt mondom, hogy Isten nem ad ilyen örömöket, mert végtelen sok bizonyságtétel van, amiben az emberek elmondják, hogy pont akkor, pont azon a helyen erre volt szükségem, és az Istentől jött. De én most egy olyan örömet akarok adni, ami ezt sokkal a túlszárnyalja. Azt az örömöt, hogy Krisztus egy örök hős, és Krisztus kezében van minden. Én most azt hittem, el fogok késni erről az evangelizációról, az adventi ige hirdetésről. Felszálltam a Calvinon a metróra, átszálltam a 2-es metróra, jöttem az Örsvezértér felé, és már a Puskás Ferenc stadionnál voltam, mikor így ráeszméltem, hogy nincs nem az öltönyöm. Nem van a kolibam. És így ugye, hát még nem kellett rohannom, már eleve izzadtam, hogy elkezdett verni a szívem, hogy nem fogok ideérni. És végig ez járt a fejembe, hogy ez mekkora vicc, hogy ez milyen humoros Istentől, hogy tényleg erről fogok prédikálni, hogy a dolgoknak nem azért kell örülni, hogy klapolnak a dolgok, mert tényleg az életünk olyan, hogy egyszerűen csomószor nem jön össze valami. És Isten nem akarja, hogy ilyenkor elszomorodjunk, hanem azt akarja, hogy örömet találjunk abban, hogy de figyelj, minden az én kezemben van. Én uralkodok, én gondoskodok, nem lesz ebből gond, és ideértem. És ezt ilyen jó volt most megélni, hogy ideértem még időben. és ugyanakkor a másik oldal, hogy az, hogy Isten mindig mindenhol uralkodik, ez egy ilyen olyan légből kapottnak tűnhet. Mert hogyha most kimegyek az utcára, elsétálok a hívig, és ezen gondolkozok, hogy Isten, hogy Jézus mindennek felett úr, így nehéz ezt befogadni, mert nem ez látszik. Mert nem ez látszik, mert jönnek szembe olyan emberek, akiknek az életén látszik, hogy valahogy ott Krisztus nem úr. És nagyon sok helyen látszik, hogy mint hogyha Isten Krisztus nem uralkodna. Erre azt tudom mondani, hogy attól még, hogy a király úton van, az nem azt jelenti, hogy nem ő a jogos király. A király úton van, és már attól függetlenül, hogy úton van, ő uralkodik. Ő gondoskodik, ő régóta szeret, ő harcol a népéért, és ad az ő békességéből. De még nem ítél. Még nem ítél. Vannak olyan részek a Krisztus uralmában, amit még nem tesz meg. Pedig joga lenne hozzá, de még nem teszi meg. Ő még nem ítél. És ez hozzátartozik az is, hogy ő még nem látszik. Nem látszik a világ minden pontján, minden ember számára. És adventben ezt is várjuk. Már nem az ítéletet, hanem ezt, hogy majd látszani fog ő. A maga végtelen dicsőségében. Abban az örök dicsőségben, amiben most csak így gondolkozni tudunk, hogy ez milyen lehet, de akkor majd tényleg látjuk. Látni fogjuk ezt a dicsőséget. És ez lesz igazán öröm. És már abban is szerintem öröm van, hogy erre vágyunk. A vágyakozásnak az örömében. Mint ahogy a kisgyermek várja már reggel a Mikulást, hogy még nem jött meg a Mikulás, de már pattog, hogy na, mikor jön meg a Mikulás. És ez is olyan, hogy már ott van az öröm a szívében, pedig még meg se érkezett. Mi is várjuk így Krisztusnak a megjelenését. Mikeás értette azt, hogy Mikás a maga szintjén értette azt, hogy miről beszél. És tudott abban örömöt találni, hogy a Messiásról Isten ilyen dolgokat jelentett ki a számára. És erővel hirdette azt, amit kapott Istentől. Mi pedig itt vagyunk, és nekünk pedig még inkább megadatott, hogy értsük azt, hogy miről is szól ez a profécia, illetve kiről is szól ez a profécia. A Messiásról szól, azaz Jézus Krisztusról, és az ő királyságáról. Megadatott nekünk, hogy többet értsünk, és ezért az is megadatott nekünk, hogy még több örömöt találjunk ebben. És az is megadatott, hogy még nagyobb erővel hirdessük azt, hogy eljön a Messiás. Már azt is, hogy eljött, de azt is, hogy el fog jönni még egyszer. Egy olyan király fog jönni, aki valóban erős, szelíd, békés, ugyanakkor harcos, hatalmas, bölcs, és tényleg uralkodó, végtelen, szuverén Isten. Ezt várjuk, őt várjuk, őt várjuk a királyt, aki már egyébként most is uralkodik. És most fohászkodjunk Istenünkhöz. Válaszoljunk neki imádságban egy csendes percben.